Jehova vezette a lépteimet. Kis Eaton élettörténete. 10 évesen egy olyan úton indultam el, amely sikeressé tett volna a munkavilágában. Mégis úgy döntöttem, hogy inkább hagyom, hogy Jehova egyengesse az utamat, hiszen ő kedvesen a következőt ígéri. Éles látást adok neked, és oktatlak, hogy a helyes úton járj. Zsoltárok 32:8. Ennek köszönhetően az életem igazán tartalmas volt, tele élményekkel. Például 52 évig Afrikában szolgálhattam. A füstös Angliából a nap sütötte Afrikába. 1935-ben születtem Angliában, Darlestonban. Ezt a térséget fekete vidékként emlegették, mivel a környéken lévő gyárak és öntödék sűrű füstbe burkolták a tájat. Úgy 4 éves lehettem, amikor a szüleim elkezdték tanulmányozni a Bibliát Jehova tanúival. Kamaszként én is meggyőződtem róla, hogy ez az igazság, és 16 évesen, 1952-ben megkeresztelkedtem. Ez időtájt kereskedelmi gyakornokként kezdtem dolgozni egy nagy vállalatnál, amely szerszámokat és gépjárműalkatrészeket gyártott. Arra kaptam képzést, hogy vállalati főtitkár legyek, és nagyon élveztem a munkámat. Akkoriban 2 gyülekezetbe is jártam. Hétköznap Bronzegrove-ba, amely közelebb volt a munkahelyemhez, hétvégente pedig, amikor otthon voltam a szüleimnél, Willenhall-ba. A 2 város között több mint 30 kilométer volt a távolság. Egyszer, amikor az utazó felvigyázó meglátogatta az otthoni gyülekezetemet Willenhall-ban, megkért, hogy vezessem a hetenkénti könyvtanulmányozást. Válaszút elé kerültem. Szerettem volna támogatni Jehova szervezetét, ezért elvállaltam a feladatot. Ám ez azzal járt, hogy le kellett mondanom a gyakornoki állásról. Ez nem volt könnyű döntés, de sosem bántam meg, hogy engedtem, hogy Jehova egyengesse az utamat. Még a Bronzegrove-i gyülekezetben megismertem egy bájos, buzgó testvérnőt, Ant. 1957-ben összeházasodtunk, és azóta számos megtiszteltetésben volt részünk Jehova szolgálatában. Voltunk általános és különleges úttörők. Részt vettünk az utazó munkában és a Bételben is szolgáltunk. Ann a vidám egyéniségével bearanyozta az életemet. Nagyon izgatottak lettünk, amikor 1966-ban meghívtak bennünket a Gilead iskola 42. osztályába. A képzés után Malaviba küldtek minket. Ezt az országot Afrika meleg szíveként is emlegetik a helyiekre jellemző vendégszeretet miatt. Alig ha sejtettük, hogy nem sokáig látnak majd ott minket szívesen. Drámai fordulat Malaviban. 1967. február 1-én érkeztünk Malaviba. Részt vettünk egy 1 hónapos intenzív nyelvtanfolyamon, utána pedig rögtön el is kezdtük a kerületmunkát. Egy amerikai gyártmányú terepjárót használtunk, amelyről néhányan azt gondolták, hogy árkon bokron átmegy még a folyókon is. De kiderült, hogy valójában nem bírja annyira jól a vizet. Időnként szalmafedeles sárkunyhóban laktunk, amelynek a teteje alá az esős évszakban ponyvát kellett tenni. Ez aztán misszionáriusi élet volt a javából. Megvoltak a maga nehézségei, de nagyon élveztük. Áprilisban szembesültem vele, hogy sajnos nehézségekre számíthatunk a kormány részéről. Az akkori elnök, Hastings Banda egy rádióbeszédében azzal vádolta a tanúkat, hogy nem fizetnek adót, és beleavatkoznak a politikába. Természetesen ez aljas rágalom volt. Tudtuk, hogy valójában azért támad minket, mert semlegesek vagyunk, és nem vásárolunk párttagsági igazolványt. Szeptemberben már arról írt az újság, hogy az elnök szerint a tanúk szerte az országban felfordulást okoznak. Aztán egy politikai kongresszuson az elnök bejelentette, hogy nem sokára betiltják Jehova tanúit. A döntés 1967. október 20-án lépett érvénybe. Röviddel ezután megjelentek a fiókhivatalnál a rendőrök és a bevándorlási hivatal emberei, hogy lezárják az épületet és kitoloncolják a misszionáriusokat az országból. 3 napot börtönben töltöttünk, majd a brit fennhatóságú Mauritiusra deportáltak minket. Ám az ottani hatóságok nem engedték meg, hogy misszionáriusként az országban maradjunk. Ezután Rodéziába küldött minket a szervezet, ez ma Zimbabwe. De a megérkezésünkkor egy meglehetősen ellenséges tiszt közölte velünk, hogy nem léphetünk be az országba. Ezt mondta. Kitiltották magukat Malaviból, Mauritiuson sem maradhattak, most meg ide jönnének? En sírva fakadt. Úgy tűnt, látni sem akarnak minket Afrikában. Legszívesebben fogtam volna a csomagjainkat, és azonnal visszamentem volna Angliába. Aztán nagy nehezen megengedték, hogy az éjszakát a helyi fiókhivatalban töltsük, azzal a feltétellel, hogy másnap jelentkezünk a bevándorlási hivatalban. Teljesen ki voltunk merülve, de bíztunk benne, hogy Jehova nem hagy minket magunkra. Hatalmas meglepetésünkre másnap délután látogatói vízumot kaptunk, amellyel Zimbabwéban maradhattunk. Egyértelműen láttuk, hogy Jehova egyengeti az utunkat. Sosem fogom elfelejteni azt a napot. Zimbabwéból támogatjuk a testvéreket Malaviban. A zimbabwei fiókhivatalban a szolgálati osztályon kaptam megbízatást. Az volt a feladatom, hogy segítsem a malavi és mozambiki testvéreket. Malaviban a testvérek brutális üldözést éltek át. A munkámhoz az is hozzátartozott, hogy lefordítottam a malavi körzetfelvigyázók beszámolóit. Egyik este sokáig dolgoztam egy beszámolón, és potyogtak a könnyeim, ahogy arról olvastam, hogy miket kell átélniük a testvéreimnek. Nagyon meghatott a hűségük, a hitük és a kitartásuk. Minden erőnkkel azon voltunk, hogy eljusson a szellemi táplálék a testvérekhez, akik Malaviban maradtak, és azokhoz is, akik Mozambikba menekültek az üldözés miatt. Egy testvérnek Zimbabwéban volt egy nagy birtoka, és felajánlotta, hogy kialakít rajta lakóházakat és irodát a cseva nyelvre fordító csapatnak. Ennek köszönhetően a fordítói munka folytatódhatott ezen a nyelven, mely a legtöbbek által beszélt nyelv Malaviban. Minden évben volt cseva nyelvű kerületkongresszus Zimbabwéban, és gondoskodtunk róla, hogy a malavi körzetfelvigyázók részt vehessenek rajtuk. Itt megkapták a kongresszus vázlatanyagát, és amikor hazamentek, igyekeztek minél több testvérrel megosztani a tanultakat. Egyik évben még királyságszolgálati iskolát is tudtunk szervezni Zimbabwéban, hogy buzdítsuk ezeket a bátor körzetfelvigyázókat. 1975. februárjában meglátogattam több mozambiki menekülttábort is, ahol malavi testvérek éltek. Ők továbbra is megpróbáltak lépést tartani Jehova szervezetével, például követték azt az útmutatást, hogy minden gyülekezetben legyen vének testülete. Az újonnan kinevezett felvigyázók megszervezték a gyülekezeti életet. Tartottak nyilvános előadásokat, levezették az őrtorony tanulmányozást és a napi szöveg megbeszélését, és kongresszusokat is rendeztek. A táborok működését a kongresszusokhoz hasonlóan szervezték meg. Így volt takarítási, élelmezési és biztonsági osztály. Bámulatos, hogy mennyire megáldotta őket Jehova ebben a helyzetben. A példájuk nekem is sok erőt adott. A 70-es évek végén a zambiai fiókhivatal vette át a Malaviban élő testvérek felvigyázását. De Malavi továbbra is közel állt a szívemhez, és mindig megemlékeztem az ottani testvérekről az imáimban, ahogy mások is tették. Mivel a Zimbabwei Fiókbizottság tagja voltam, többször is találkoztam a főhivatal képviselőivel, valamint felelős testvérekkel Malaviból, a Dél-afrikai Köztársaságból és Zambiából. Ilyenkor központi téma volt, hogy mivel javíthatnánk a malavi testvérek helyzetén. Szép lassan az üldözés alább hagyott. A menekült testvérek kezdtek hazatérni Malaviba, és azoknak is könnyebb lett a helyzete, akik végig ott éltek, és sok borzalmon mentek keresztül. Egyre több környező országban kezdték elismerni Jehova tanúit, és feloldották a korlátozásokat. Mozambikban 1991-ben vált szabaddá a tevékenységünk. Nagyon vártuk, hogy Malaviban is szabadon imádhassák a testvérek Jehovát. Visszatérünk Malaviba. Idővel Malaviban is megváltozott a politikai légkör, és 1993-ban feloldották a betiltást. Nem sokkal utána egy misszionárius testvér megkérdezte tőlem, hogy visszatérünk-e Malaviba. Öreg vagyok én már ahhoz, válaszoltam, ugyanis akkoriban már 59 éves voltam. Így hát nagyon meglepődtünk, hogy még aznap kaptunk egy faxot a vezetőtestülettől, melyben megkértek minket, hogy térjünk vissza Malaviba. Nem volt könnyű eldöntenünk, hogy mit tegyünk. Már teljesen otthon éreztük magunkat Zimbabvéban, és sokakkal évek óta jó barátságot ápoltunk. A vezetőtestület kedvesen biztosított minket arról, hogy nem muszáj eleget tennünk a kérésüknek, csak ha mi is szeretnénk. Könnyű lett volna az érzéseinkre hallgatnunk, és ott maradnunk Zimbabvéban. De Ábrahám és Sára példájára gondoltunk, akik készek voltak időskorukban hátrahagyni a kényelmes otthonukat, hogy engedelmeskedjenek Jehovának. Úgy döntöttünk, hogy követjük Jehova szervezetének az útmutatását, és 1995. február 1-én visszaköltöztünk Malaviba. Ez napra pontosan 28 évvel azután történt, hogy először érkeztünk az országba. Létrejött a fiókbizottság, amelyben én és másik két testvér szolgáltunk, és azonnal nekiláttunk újra megszervezni a tevékenységünket Malaviban. Jehova beindítja a növekedést. Nagyon buzdító volt látni, hogy Jehova áldásának köszönhetően milyen dinamikusan nőtt a tanúk száma. 1993-ban körülbelül 30 ezer hírnök volt, 1998-ban pedig már több mint 42 ezer. A lábjegyzet hozzáfűzi. Malaviban most több mint 100 ezer hírnök szolgál. Vége a lábjegyzetnek. Azért, hogy a testvérek jól ki legyenek szolgálva, a vezetőtestület engedélyt adott egy új fiókhivatal építésére. Megvásároltunk egy 12 hektáros birtokot Lilongvéban, és engem is kineveztek az építési bizottságba. Rendkívüli esemény volt, amikor 2001 májusában Guy Pierce testvér, a vezetőtestület egyik tagja, átadta az új bételt. A programon körülbelül 2000 helyi testvér vett részt, akik közül a legtöbben már több mint 40 éve szolgálták Jehovát. Leírhatatlanul sokat szenvedtek a hitükért, és szegénységben éltek, de Jehova szemében nagyon gazdagok voltak. Az arcuk csak úgy sugárzott a boldogságtól, ahogy bejárták az új fiókhivatalt. Az egész létesítmény zengett a testvéreink énekétől. Jellegzetes afrikai stílusban énekelték a királyság énekeket, amerre csak jártak. Ez a különleges esemény életem legmeghatóbb élménye volt. Lenyűgözött, hogy Jehova mennyire megjutalmazza azokat, akik hűségesen kitartanak mellette. Miután befejeződött a bétel építése, nagy örömömre szolgált, hogy számos királyságterem átadási beszédét megtarthattam. Rövid idő alatt sok új terem épült a szűkös anyagi helyzetű országokért szervezett építési programnak köszönhetően. Korábban a testvérek sok helyen olyan viskóban jöttek össze, amelynek eukaliptuszfából volt a váza, gyékényszőnyeg volt a teteje, és sárból tapasztott hosszú padokon ültek. Azonban az új módszerrel takaros kis termeket tudtak építeni. Ezekhez a téglát saját készítésű kemencében égették ki. de székek helyett továbbra is szívesebben használtak padokat, hiszen ahogy a helyi mondás tartja, mindig van még egy hely a padon. Azt is nagyon szívmelengető volt látni, hogy milyen szépen fejlődtek a testvérek. Sok fiatal készségesen ajánlkozott a szolgálatra, és javukra fordították a szervezettől kapott képzést, illetve sok területen jártasságot szereztek. Így idővel alkalmassá váltak arra, hogy felelősségteljes feladatokat lássanak el a gyülekezetben és a bételben. Az is nagyon jó hatással volt a gyülekezetekre, hogy egyre több helyi testvér lett körzetfelvigyázó. Közülük sokan házasok voltak. Igazán tiszteletre méltó, hogy egy időre lemondtak a gyermekvállalásról, hiszen ezzel nagyon eltértek attól, ami a helyi kultúrában megszokott, és sokszor a családjuk is nyomást gyakorolt rájuk. Nem bántam meg a döntéseimet. Amikor egészségi gondjaim lettek, a Fiókbizottság azt javasolta a vezetőtestületnek, hogy helyezzenek át minket a brit bételbe. 52 évnyi afrikai szolgálat után fájó szívvel hagytuk hátra a megbízatásunkat, de kétségtelen, hogy a brit bétel család nagyon jól gondunkat viseli. Életem legjobb döntése volt, hogy engedtem, hogy Jehova vezesse a lépteimet, és nem a saját értelmemre támaszkodtam. Ha tovább építgettem volna a karrieremet a munkavilágában, ki tudja, hol lennék most. Hálás vagyok Jehovának, amiért mindig egyengedte az utamat. Fiatalon nagyon élveztem, hogy beleláthattam egy nagy vállalat működésébe, de az még boldogabbá tett, hogy Jehova nemzetközi szervezetében tevékenykedhettem. Mind a mai napig nagyon sok örömet ad, hogy Jehova szolgálatának szenteltem az életemet. Vége a cikknek.